Dicsérünk és magasztalunk, drága mennyei atyánk! Hálaadással jövünk a te szent színed elé, és megköszönjük az Úr Jézus Krisztus kiontott drága szent vérét, amely megmosott bennünket és igazát tett. Felemeljük, atyám, mindazok szívét, akik a szívünk tábláján vannak, a te trónterméd elé. Hálákat adunk, atyám! Dicsérünk és magasztalunk téged! Köszönjük a te jelenlétedet, köszönjük a te érintésedet a Jézus nevében! Kérjük, drága Szent Szellem, hogy mozdulj a mai napon is, és profétálunk a szeleknek, hogy hozzák az áttörést, a szabadulás, a változásokat, a megoldásokat. Kiküldjük az angyalokat, hogy hozzák be a menny akaratát mindannyiunk életében, a Jézus nevében. Megáldjuk mindazok életét, akik a szívünk tábláján vannak. Megáldjuk a bárányaink életét, családját, szeretteit, hozzátartozóit, és mind azt, amire a kezüket teszik, az áldott lesz a Jézus nevében. Hálákat adunk, atyám, hogy egybe jöhettünk a te szent fiad nevében, és rátekintünk, drága Úr Jézus, csak téged látunk, még a problémák közepette is. Köszönjük a te igédet, amely felkent, köszönjük a szolgáló angyalok seregét, akik a rendelkezésünkre állnak, és kiküldhetjük munkálkodni a Jézus nevében. Ellenállunk, ördög, kitartjuk a Szentvért bőséggel, és köszönjük, atyám, hogy a Krisztussal együtt ülhetünk a hatalom legmagasabb pontján, és a talpunk alatt tarthatjuk a sötétség erejét, és te megrontod a sátánt a talpunk alatt nagy hamar a Jézus nevében, és megdorgálod érettünk a kártevőt a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük a kegyelmedet, a végtelen szeretetedet. Köszönjük, drága Szent Szellem, hogy őrjáratot jársz a testünk határain, és megújítod a földi sátorházunkat, ami a te szent templomod, és kihirdetjük, hogy Isten templomában nem lehet semmilyen rebellis működés a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Hívd fel azt szomszédod figyelmét, amikor köszöntöd, hogy lásd Jézust!
Jézus az Úr, glóri, halleluja! 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 Jézus az Úr, glóri, halleluja!
Szeretettel köszöntünk benneteket. Szombaton ima konferencián voltunk, tehát házzal mentünk. Az úton egy nagyon felszabadult örömöt tapasztaltunk már, mind oda, mind vissza. És nagyon sok rálátást, megértést és kijelentést kaptunk a Kenetben, az Úr jelenlétében. Vasárnap, a tegnapi alkalom során megjelent a szabadító kenet. Ugyan volt egy ütős tanítás, amit ajánlok mindenki figyelmébe, hogy ezen elmélkedjen, vagy akár többször hallgassa meg. Mindenki valamilyen szinten érintett, mindannyian. Az ítélkezésről szólt a tanítás. Kétfajta ítélet van. Az egyik az a fajta ítélet, amikor kárhoztatunk valakit, ami ugye helytelen, A másik ítélet pedig egy megkülönböztetés. Meg kell ítélnünk dolgokat, hogy az helyes vagy helytelen. Tegyük vagy ne tegyük. Erzsébet, amikor imádkozott értünk a gyógyító sorban, akkor keresztet rajzolt a homlokunkra, és az emésztő tüzet árasztotta ki. A felszabadító kenetről még annyit, hogy vasárnap este valóságosan megtapasztaltam, amikor készültem lefeküdni, hogy egy nagy békesség van a szívemen. Egy kézzelfogható békesség. És ilyenkor nem csak magamra gondolok, hanem a pásztor a köpönyeg alatt levőkre is gondol. És ahogy ma néhányatokkal beszélgettem, vissza is igazolódott, hogy ez a békesség, ez a felszabadító kenet megjelent a családokban, az otthonokban. És hálákat adunk az Úrnak ezért. Mindenkinek szüksége van arra, hogy ezt a tanítást alaposan meghallgassa, elmélyüljön. Alig várom, hogy már meglegyen a szöveg, mert én akkor szoktam elmélyülni benne, amikor a szöveget fésülöm. Mert akkor tényleg apolékosan oda tudok rá figyelni. A kiigazítás az mindenkinek szükséges. Ahogy hallottam régebben a tanításokban, hogyha egy repülőgép elindul, és beállítják a robotpilótát, akkor is időnként szükség van apró korrekcióra, mert nem élne célba. Szükség van, hogy beavatkozzanak, és egy apró kis módosítást mindig eszközöljenek. Nekünk is ugyanígy szükséges a kiigazítást elvégezni, mégpedig az ige hallása vagy a tanítások által. Elsősorban. Nagyon helyes az, hogyha az ember megtartja a kiigazítható szellemet, és hajlandó magát kiigazítani. Ehhez egy hajlandóság kell és egy engedelmesség. Hogyha szól az Úr valakihez, vagy egy tanításon keresztül, vagy netán a pásztor szívére helyezi, hogy valakivel foglalkozzon, beszélgessen el, és adjon világosságot a számára. A kiigazítást nem csak testben kell megvalósítani, hanem a szellem és a lélek területén is. Talán az előző vasárnapi tanításban volt benne, hogy a lelkünknek is meg kell térni. Tehát a rossz gondolkodásmódból át kell térni a helyes gondolkodásmódba. Gyógyító kenet van a légutakban és a vesében. Hálákat adunk a drága Szent Szellemnek, hogy munkálkodik. Mondok egy példát, hogy érthető legyen. Hogyha valakihez valamilyen formában szólt az Úr, hogy bizonyos területen kiigazítást kell végezni. Nem elégséges, hogyha azt mondja, hogy jó, akkor ezután vigyázok a számra. Ez is egy fontos dolog, de ez azért nem elégséges önmagába, mert azt a szellemiséget, amit hordoz, azt is ki kell igazítani. Tehát úgy lesz kerek és komplett, és még hozzá a gondolkodást is. Tehát a gondolkodásnak is ugye a Szent Szellemmel azonosan kell történni, és nem testi módon. Tehát nem elég megfékezni a testünket, a szánkat, hanem a szellemünket is ki kell igazítani. Ez a lényeg az egésznek. Hogyha ezt valaki nem végzi el, hogy a szellemében is a kiigazítást megtegye, akkor gyakorlatilag, ahogy Jakab írja, két szívű lesz. Ami azt jelenti, hogy egy kettősség lesz benne. Egyszer szellemben jár, egyszer testben jár. Amikor az Úr akarja használni, akkor szellemben jár, és van idő, amikor valami lehúzza, akkor pedig testben jár. Ezt mondja a Biblia, hogy két szívű, vagy kettős. Még kaptam megértést, rálátást arra, és példákat tudom alátámasztani, hogy egy alkalom során a közbeszólás mikor zavarja a Szent Szellemet, és mikor segíti a Szent Szellem munkáját. Tehát kétféle közbeszólás létezik. Az egyik a testi közbeszólás, ami megzavarja a Szent Szellemet, megszomorítja. A másik a szellemben történő hozzászólás. ez gyakorlatilag egy segítő tevékenység. Például, ha a pásztor elakad, és ilyenkor szól a nyáj, akkor ez egy segítő hozzászólás, és ilyenkor nem szomorodik meg a Szent Szellem. Viszont van egy másik bizonyíték, amit kaptam az Úrtól. Egy jó félórás videót fogtok kapni a mai ságvári tanítással együtt e-mailben. Krisz pásztornak van egy tanítása. A hallgatóságnak a lelkesedése annyira magával ragad, hogy ezt meg kell, hogy nézzétek. Bekiabálnak, beszólnak, de a Szent Szellemmel egy vonalba teszik, és így nem zavarják a pásztort. Tehát itt kaptam meg a bizonyítókot arra, hogy kétféle közbeszólás létezhet. A zavaró, meg a segítő. Ahhoz képest, amilyen lelkesedés van ott, abban a gyülekezetben, ahhoz képest mi messze vagyunk attól az örömtől és a lelkesedéstől, ami ott van. A másik pedig mind többen látják a gyülekezetnek az értékét. Látják azt, hogy a gyülekezet egy felbecsülhetetlen kincs. A lányaink itt voltak a múlt héten, és azt mondták, hogy ez egy élő, aktív gyülekezet. És ha munkaidejük megengedni, szívesen járnának ide. Egyébként otthon hallgatják. Hallgatják a Pestit, hallgatják a Ságvárit, Nyimit. És hálát adok Istennek, hogy nem csak a lányaink látják azt, és élik meg, hogy ez egy aktív, élő gyülekezet, hanem ti, akik tagjai vagytok ennek a gyülekezetnek. És ezt két dologgal is alá tudom támasztani. Nem magammal fogok dicsekedni, hanem a Biblia azt mondja, hogy az Úrban igenis lehet dicsekedni, és inkább bizonyságot teszek, hogy milyen kincs egy gyülekezet. A kanadai testvér, akiről már szóltam, a YouTube-on talált rá, ott hallgatja a ságvári tanításokat, és azt írja, hogy nagyon sok kijelentést vett ezekből a tanításokból, hálát ad Istennek érte, és kérte az Egyesületnek a bankszámlaszámát. A másik pedig szintén az Úrban dicsekedve, és hitemet kiárasztva abban, hogy a gyülekezetünkben nincsen sértődős, irigy és féltékeny keresztény. Szombaton tanítványunk találkozott egy régebb óta szolgáló pásztorral Budapesten, pontosabban azzal a pásztorral, aki gépeli a ságvári tanításokat. És a múlt heti tanítást ugye háromszoros megváltásról már legépelte, és azt mondta, hogy ő olyan kijelentéseket vett abból a tanításból, ami eddig számára ismeretlen volt. Úgyhogy ezzel csupán csak azt akartam szemléltetni, hogy mind többen meglátják azt, hogy a gyülekezet egy kincs. Istennek egy gyöngyszeme. És ragaszkodjatok hozzá. Ragaszkodjatok, mert ilyen táplálást nem mindenhol találni. Szombaton azt hallottuk, Erzsébet is azt a meggyőződést kapta a visszajelzésekből, hogy a mi egyházunk komoly igei alapokon áll.
Amen.
Amen. Amen. Amen. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Bízom benne, hogy nem dicsekvés szavai hallottak ebből ki, de ez volt a szívemben, és ezt hozta a Szent Szellem a délután, hogy ezeket írjam föl és mondjam el, osszam meg veletek. A szívetek fel van készítve az ige befogadására, mert a szívetek egy jó föld, és megtermi a gyümölcsét. Folytatjuk az angyalos sorozatunkat. Az ötödik rész következik. Az angyalok jellemzői. Az első pont, dicsőséges lények. A Zsidó 1.14-ben kezdjük az ige olvasást.
Avagy nem szolgáló szellemeké mindazok, elküldve szolgálatra azokért, akik öröklik az üdvösséget.
Amen. Amen. Használnunk kell Isten ajándékainak a teljességét. Azért adta Isten, hogy használjuk. az angyalok is Isten ajándékai a számunkra. Az angyal egy Istentől küldött szolga abból a célból, hogy a segítségünkre legyen. Ők szentek, intelligensek, bölcsek, eszesek, egy szóval dicsőséges lények. Az intelligens szót megnéztem, hogy mit jelent. A jelentése műveltség, értelmesség, felfogó képesség. És kétféle intelligenciát különböztethetünk meg. Az egyik a mentális intelligencia, tehát az értelmi képesség, a másik pedig a szellemi intelligencia, ami Jézus útjával kapcsolatos megértést, műveltséget, értelmet jelenti. Ahogy a Szent Szellemnek a szolgálata, úgy az angyalok szolgálata is elérhető ma a számunkra. Hogyha tanulmányozzuk az írásokat, megismerhetjük, hogy milyen törvényszerűségek kormányozzák az angyalokat. Hogyan tudunk együttműködni velük, és amikor erről hallunk tanítást, akkor hit ébred a szívünkben, és ezáltal mind gyakrabban meg tudjuk tapasztalni az angyaloknak az áldásos működését. A Zsoltár 103-ban a 20-as és a 21-es verset olvassuk el.
Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő parancsait, figyelmezvén az ő igéjének elhangzására. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői.
Amen. Nekünk jogunk van kiküldeni az angyalokat munkára. Tudnunk kell azt is, hogy nem mondhatunk ki akármit. Nekünk csak az igét lenne szabad szólnunk. És óvakodnunk kell attól, hogy megbántsuk az angyalokat, vagy netán provokáljuk őket. Az 1 János 4:4 következik.
Ti az Istentől vagytok fiacskáim, és legyőztétek azokat, mert nagyobb ő, aki bennetek van, mint az, aki e világban van.
Amen. Amen. A szellemi hadakozás során Jézus és mi is isteni természet feletti erőt használunk. Ennek pótlásánál számíthatunk a bennünk levő nagyobbra. Mert Isten királysága belülről fog előjönni. Az ige erejével, az ige hatalmával, magasan az ördög felett. Isten királysága azon a rémán fog mozdulni, ami a szánkból elhangzik. A görög kétféle igét különböztet meg. A logosz és a réma igét. A logosz az az általános ige, ami benne van a Bibliában. Az összes. A réma pedig az, ami neked kiugrik. Személyre szóló. És én legutóbb azt az igét kaptam rémaként, hogy a mennyei atyánk, a sátánt nagy gyorsasággal megrontja a talpunk alatt. Tehát a lényeg az, hogy ezt rémaként kaptam, és ezt elkezdtem imádkozni. A szavaimmal, a talpommal a helyzem, és ott tartom az ellenséget, és megköszönöm Istennek, hogy a talpom alatt nagy gyorsasággal megrontja. Tehát ez a réma ige, ami személyre szabott, ami úgy kiugrik a sorok közül, vagy lepottyan az ember szívére. Egyszerű fordításból olvasunk, 2 Sámuel 14-ben, a 17-es verset. Tékoa városából származó asszonyról lesz szó, aki felkeresi Dávid királyt.
Bíztam benne, hogy Uram, királyom megvigasztal és megsegít, hiszen olyan ő, mint az Isten angyala, helyesen ítél. Istenünk az örökkévaló, veled van, királyom.
Halleluja! Ez az asszony angyalhoz hasonlítja Dávid királyt, mert az angyalok is helyesen ítélnek. Az angyalok képesek különbséget tenni jó és gonosz dolgok között. Amikor netán nem ismernéd fel két dolog között a különbséget, akkor az angyal segítségedre lesz ebben, hogy tisztán láss. Ezt is lehet kérni, hogy segítsenek ilyen dolgokban. Az angyal képes a helyes útra terelni, de ha valamit elvétettünk, ő nem tud megbocsátani. Mert az Atya hatalmában van a megbocsátás Jézus vére által. Mivel az angyalok a dicsőségből érkeznek, ők hatalmas erejűek, és Isten dicsőségét hozzák magukkal. Jelenlétük által egy isteni erő vesz körül bennünket, ami a segítségünkre van, és a megerősítésünkre szolgál. Tegyünk egy megvallást. Soha nem vagyok egyedül,
soha nem vagyok egyedül,
mert az erős angyalom,
mert az erős angyalom
mindenhová elkísér,
mindenhová elkísér.
Én ennek tudatában élek,
én ennek tudatában élek.
Munkára fogom őt,
munkára fogom őt,
amitől ő,
amitől ő
nagyon boldog,
nagyon boldog.
Amen. Az angyaloknak saját akaratuk van. Ezt bizonyítja az is, hogy az angyalok egyharmada fellázadt. Isten trónja ellen fordult Lucifernek a vezetésével. Ezt olvassuk el az Ézsaiás könyvében, 14. fejezet, 12-től 14-ig.
Miként estél alá az égről fényes csillag, hajnal fia? Levágattál a földre, aki népeken tapostál? Holott te azt mondád szívedben, az égbe megyek fel, az Isten csillagai fölé helyezem ülőszékemet, és lakom a gyülekezet hegyén, messze északon.
Amen. Amen. Na most ezek voltak az engedetlen angyalok. Ma a Isten körüli angyalok, a jó angyalok azért engedelmeskednek Istennek, mert szeretik őt. Mi is azért engedelmeskedünk Istennek, és vetjük alá magunkat. Az angyalok is épp úgy Isten kegyelméből állnak a trón előtt, mint mi. Második pont, az angyalok jellemvonásai. Az angyalok a következő jellemvonásokkal rendelkeznek. 5 darabot sorolok fel. Bölcsek, erőteljesek, a harmadik türelmesek, szelidek, alázatosak, a negyedik halhatatlanok, és az ötödik örvendeznek. Kicsit nézzük meg közelebbről ezeket. Az egyes pontunk a bölcsesség. Az egyszerű fordításból olvassuk el a 2 Sámuel 14-ben a 20. versnek a második felét.
Uram, te olyan bölcs vagy, mint az Isten angyala, és semmi nem kerüli el a figyelmedet, ami az országban történik.
Amen. Itt is az angyalokhoz hasonlítja az ige Dávid királynak a bölcsességét. 2. pont, erőteljesek. Megnézzünk néhány igét, amely kifejezi ezt az erőteljességet. 2. Tesszalonika 1. fejezet, 6-os, 7-es vers.
Mert igazságos dolog az az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak. Néktek pedig, akik szorongattatok, nyugodalommal velünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből, az ő hatalmas angyalaival.
Amen. Itt a lényeg a végén. A görögben, itt a hatalmas angyalnál az a két szó áll, hogy erő és hatalom. A következő vers, a Zsoltár 103.20, amit olvastunk az imént, ott is ugye a hatalmas angyalt említi. A héber úgy fejezi ki, hogy erős, hatalmas, vitéz, hős. És a jelenések könyvéhez lapozunk, az 5. fejezetben a 2. vers.
És látték egy erős angyalt, aki nagy szóval kiállta. ki volna méltó arra, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak pecsétjeit.
Amen.
Amen.
Itt a görögben a következő jellemzők állnak. Erős, hatalmas, szilárd, tehát megrendíthetetlen, és hangos. Tehát kiált. Azt olvastuk, hogy kiált, hangos. Harsány. Jelenések 18.1.
És ezek után láték más angyalt leszállani a mennyből, akinek nagy hatalma vala, és a föld fény lett annak dicsőségétől.
Amen.
Amen.
Itt pedig a következő szavak állnak a görögben. Felhatalmazás, hatalom, jogosultság. Tehát ezekből az igékből azt hiszem egyértelműen látjuk, hogy ezek az angyalok igen erőteljesek. A harmadik pont, türelem, szelídség, alázatosság. Az egyszerű fordításból a 4 Mózes 22-ben olvassuk, 21-től 35-ig. Ez egy izgalmas történet. A magyar szóhasználat is alkalmazza azt a kifejezést, hogy áll, mint Bálám szamara. Ha még eddig nem tudtátok, a Bibliából származik az is. Úgyhogy most olvassuk el a Bálám történetét.
Így hát másnap reggel Bálám megnyergelte a szamarát, és útnak indult a moábi követekkel együtt. Két szolgája is elkísérte az útra. Isten azonban megharagudott Bálámra, amiért ő elindult erre az útra. Ezért az örökkévaló angyala kivont karddal a kezében elállta az utat Bálám előtt. Amikor Bálám szamara meglátta az angyalt, letért az útról a mezőre, hogy kikerülje. Bálám pedig ütni kezdte a szamarát, hogy visszaterelje az útra. Ezután az angyal egy szoros helyen, két szőlőskert között állt el az utat, ahol jobbról is, balról is kőkerítés húzódott. A szamár látta az angyalt, és annyira a kőkerítéshez lapult, hogy Bálám lábát is odaszorította. Emiatt Bálám másodszor is megverte a szamarát. Majd az angyal előre ment, és egy olyan szűk helyen állt meg, ahol már végképp nem lehetett kitérni előle sem jobbra, sem balra. Amikor a szamár meglátta őt, lefeküdt a földre, pedig Bálám rajta ült, és nem volt hajlandó tovább menni. Erre Bálám nagyon mérges lett, és a botjával megint elverte a szamarát. Akkor az örökkévaló megnyitotta a szamár száját, hogy beszélni tudjon. A szamár pedig ezt kérdezte a gazdájától. Mit vétettem neked, hogy már háromszor is megvertél? Bolondot csináltál belőlem, felelte mérgesen Bálám. Ha kard lenne a kezemben, már meg is öltelek volna. De a szamár így válaszolt. A te szamarad vagyok, Bálám. Régtől fogva hordalak téged a hátamon, de soha nem tettem veled ilyet ezelőtt. Így van? Ez igaz, ismerte el Bálám. Akkor az örökkévaló megnyitotta Bálám szemét, aki csak ekkor látta meg az angyalt, amint ott állt előtte az úton, kivont kardjával a kezében. Ekkor Bálám földig hajolt az angyal előtt, aki megszólította. Bálám, miért verted meg a szamarat háromszor is? Látod, én magam jöttem ki eléd, hogy megállítsalak, mert rossz úton jársz. A szamarad látott engem, és már háromszor is kitért előlem. Ha nem tette volna, téged megöltelek volna, őt meg életben hagytam volna. Bálám így válaszolt, bocsáss meg, most már látom, hogy vétkeztem, mert nem tudtam, hogy te vagy az, aki elállja utamat. De most inkább visszafordulok, ha nem tetszik neked, amit teszek. Az angyal így felelt, menj el ezekkel a férfiakkal, de csak azt mondd, amit tőlem hallasz. Így hát Bálám továbbment a király követeivel.
Amen.
Amen.
Tehát Bálám proféta egy olyan útra indult el, ami nem volt Isten akaratába. És küldött egy angyalt, hogy megállítsa Bálámot. A szamár látta az angyalt a láthatatlan világban, de a proféta kezdetben nem. Az angyal türelmesen megpróbálta elérni azt, hogy a proféta észrevegye, és a jó útra terelje őt. Végül is sikerült. Tehát az angyal türelme látszik itt. A szelídsége, az alázatossága. Nem adta fel, amíg a célját be nem teljesítette. Itt a harmadik ponthoz még egy igét olvasunk, a 2 Péter 2-ben, a 9-től 11-ig. 2 Péter 2, 9-től 11-ig.
Akkor meg tudja szabadítani az Úr az istenfélőket a kísértésekből, a gonoszokat pedig büntetésre fenntartani az ítélet napjára. Főképpen pedig azokat, akik a testet követvén tisztátalan kívánságban járnak és a hatalmasságot megvetik. Vakmerők, maguknak kedveskedők, akik a méltóságokat káromolni nem rettegnek. Holott az angyalok, akik erőre és hatalomra nézve nagyobbak, nem mondanak ellenük az Úr előtt káromló ítéletet.
Amen. Az Isten félelem, tehát Istennek a mély tisztelete, az egy jó előmenetelt ad az ember számára. Azt mondja itt az írás, hogy a test kívánságai szerint járó embert és a gonosz embert az angyalok nem vádolják, nem kárhoztatják. Aki bennünket kárhoztat, azt tudjuk ki, az ördög. Jelenések 12.10-ben megnézzük. Folyton vádolja a szenteket Isten előtt. Emlékeztek arra a reklámra, ugye 70-es évekből, hogy már megint bontott csirkét hoztál? A feleség így várta haza a férjét. Nem, hogy hálát adott volna, hogy bevásárolt. Jelenések 12.10.
És hallék nagy szózatot az égben, amely ezt mondta. Most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünk királysága, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt.
Amen. 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 Egy gondolat erejéig kitérnék az Isten félelem szóra, mert elhangzott itt a 2 Péterben, és az Úr mutatott egy utalást az 1 Timóteus 4.8-hoz. A régi Bibliába ezt a szót kegyességnek fordították, a mostaniban pedig Isten félelemnek találjuk. Mind a kettőnek hasonló a jelentése.
Mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de az Isten félelem mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen való és a jövendő élet ígérete.
Tehát az Isten félelem, Istennek a mély tisztelete, az életünknek az odaszánása, az gyümölcsöt hoz minden területen, tehát így a gyógyulásban, az anyagiak területén, és megvan a jövő ígérete is. Tehát nem csak a mostani napokra, a jövőben is. Kenneth Hagin egyik könyvében ezt kitárgyalja, hogy például ő hogyan nyert a tanulmányai során jó előmenetelt az Isten félelem által. Ezt csak kitérőnek említettem meg. Negyedik pontunk a halhatatlanság. Az egyszerű fordításból olvassuk a Lukács 20-ban 34-től 36-ig. Lukács 20-ban 34-től 36-ig. Az előbbi gondolathoz még hozzáfűzném, hogy Erzsébet azt is mondta, hogy maradjunk meg mi a Hagin vonalon. Isten arra hívott el, mi a Hagin vonalról táplálkozzunk. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek más jó szolgálatok. De mindenkinek az a táplálék a legmegfelelőbb, ahova Isten kapcsolta. És még az is elhangzott, hogy nagyon sok keresztény könyv van, amelyek zavart okozhatnak. Megtévesztetik az embereket, sőt, még a pásztorokat is. Van rá példa sajnos. Tehát nagyon óvatosan kell kezelni azokat a könyveket, amelyek nem a mi egyházunk kiadásában jelent meg. Az alapigazság az, mint a bölcs tehénke, ugye? A szénát megenni, a tüskét kiköpni. De ehhez szükséges egy tisztállátás. Tehát egy bizonyos felnövekedési szint szükséges, hogy az ember ezt meg tudja különböztetni. Tehát a kezdő keresztényeknek elsősorban a egyházunk kiadásában megjelent könyveket ajánljuk, pontosan ezért. Tehát a negyedik pont halhatatlanság. az egyszerű fordításból a Lukács 20:34-36.
Akik ebben a világban élnek, megnősülnek és férhez mennek. De azok, akiket méltónak találnak arra, hogy a halottak közül feltámadjanak, és abban a következő korban éljenek, nem fognak többé megnősülni, vagy férhez menni. Nem is halhatnak meg soha, mert olyanok lesznek, mint az angyalok. Ezek az Isten fiai, mivel feltámadtak a halálból.
Amen. Szintén egy hasonlat található itt az igében. Az újjászületettek és az angyalok egyaránt örök életűek. Az 5. pontunk, örvendezés. Lukács 15:10-ben találjuk az igét hozzá.
Ezenképpen mondom néktek, örvendezés van az Isten angyalainak színe előtt egy bűnös ember megtérésén.
Amen. Tehát az angyalok nevetnek, örvendeznek, örömmel teljesek, és ezt az örömöt lehozzák a mennyből hozzánk. Gyakran a tanítások visszakanyarodnak a teremtéshez, és ott kezdődik mindennek az alapja. Az egyszerű fordításból olvassuk el a Jób 38-ban, 1-től 7-ig.
Ezután az örökkévaló válaszolt Jobnak a forgó szélből. Kifecsegít terveimről össze-vissza. Ki beszél ilyen ostobán és tudatlanul? Készülj fel, mint igazi férfi, én kérdezlek, te pedig válaszolj nekem. Hol voltál, amikor a földet megalapoztam? Mondd meg, ha igazán bölcs vagy. Tudod-e, ki szabta meg méreteit? Ki mérte meg, mekkora legyen? Mire támaszkodnak a föld oszlopai? Ki helyezte el sarokkövét, amikor együtt énekeltek a hajnal csillagai, és az angyalok örvendezve ünnepeltek?
Halleluja! Az angyalok a teremtésnél már jelen voltak. Az angyalok ünnepelték a teremtést, de a te győzelmeidben is örömkiáltással örvendeznek. És ezen a gondolatsoron átmegyünk a 3. ponthoz. Mióta léteznek és hol vannak az angyalok? Kolosse 1:16. Teremtést nem lehet kihagyni, ez mindennek az alapja.
Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok. Mindenek ő általa, és őre áll nézve teremtettek.
Amen. Azt leszögezhetjük, hogy a minden az minden. Minden Jézus által teremtetett, és így a kezdetekben az angyalok is. És olvastuk az igében, hogy minden ő által teremtetett, a láthatók is, a láthatatlanok is. A láthatatlanba beletartoznak az angyalok. Isten mindent a fia közreműködésével és a fia számára teremtett. De nem csak ketten vettek részt a teremtésben, hanem a Szent Háromság is, mert az 1 Mózes 1-es fejezet 2-es versének a 2. fele azt írja, hogy Isten szelleme lebegett a vizek felett. Vajon belegondoltatok abba, hogy miért a vizek felett lebegett a Szent Szellem? Azért, mert nem volt még szárazföld. Lebegett a vizek felett, és várta a parancsot, hogy mozduljon. Ez a lebegett a vizek felett úgy is kifejezhető egy hasonlattal, hogy szárnyaival betakarta, mint a madár a fészkét és a fiókáit. Így lebegett a Szent Szellem a vizek felett. 1 Mózes 28:12-ben olvassuk az igét.
És álmot látta, ímé egy lajtorja volt a földön felállítva, melynek teteje az eget éri vala, és ímé az Istennek angyalai fel és alá járnak vala azon.
Amen. Jákob álomban látta a megnyílt eget, ahol Isten angyalai fel és le jártak. Most olvassuk el a János 1:51-et.
És mondanéki, bizony, bizony mondom néktek, Mostantól fogva meglátjátok a megnyílt eget, és az Isten angyalait, amint felszállnak és leszállnak az ember fiára.
Amen. Jézus is utal a megnyílt mennyre, ahol az angyalok belépnek a földre. Az ige, az imádat, a dicsőítés és az engedelmesség eszközei által az angyaloknak belépésük van a földre. És az apostolok cselekedetei 16-ban a 25-ös 26-os verset, amit már ismertek, elolvassuk, amikor Pál és Szilás be volt börtönözve. Ők is Isten dicsérték, magasztalták, és leszállt a kenet, a dicsőség, megjelentek az angyalok, és a bűnösök egyszerűen csak lepattantak róluk. Az ajtók maguktól kinyíltak. Apostolok cselekedetei 16-ban, 25-től 26-ig.
Éjfél tájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőíték az Istent, a foglyok pedig hallgatják vala őket. És hirtelen nagy földindulás lett, úgyannyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai, és azonnal megnyílának az ajtók mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódnak.
Amen.
Amen.
Mint látjuk, az angyalok mindenhol jelen vannak, a mennyben és a földön is. Üzenetet hoznak a földre, majd visszamennek, hogy újabb útmutatásokat hozzanak, és ezzel bennünket segítsenek. Egy másik felekezet hírlevelében olvastam egy ide kapcsolódó részt. Az ima, a dicsőítés, valamint Isten akaratának keresése és megcselekvése egy olyan légkört hoz létre, ami megnyitja a mennyet, és leszálló pályát készít elő az angyaloknak. Isten látja a megpróbáltatásaidat, az odaszánásodat, és büszke rád. Támogat, véd, bátorít, erősít, egyrészt a szavaival, másrészt az angyalokon keresztül, valamint embereken keresztül. Erzsébet bejelentette, hogy Joshua Mills március végén érkezik Budapestre, és én is kiküldtem e-mailben a regisztrációs lehetőséget. Többen azt kapták az úrtól, hogy a Joshua Mills konferencia kapcsán hazánk felett megnyílik a menny egy új módon, és az országunk szellemi atmoszférája megváltozik. Tehát látnunk kell, hogy az angyalok mindenhol ott vannak. És hiszem, hogy a ma tanult jellemzők, angyali jellemzők még jobban hozzásegítenek ahhoz, hogy velük együtt tudjunk működni. Elküldtem egy ilyen kis tájékoztatót Joshua Millsről e-mailben, de felolvassuk azért ezt a kis rövid tájékoztatót.
Joshua Mills nemzetközileg elismert és felkent szolgáló, egyszerre ige hirdető, szövegíró, dalszerző, énekes és zenész, konferenciákon fő előadó, legkelendőbb könyvek megírója, aki hatalmas látással rendelkezik. Úgy imádja Istent és hirdeti az evangéliumot, hogy Isten dicsőségének felhője eközben megjelenik. Bárhová is megy, ott Isten jelekkel és csodákkal támasztja alá igéjét, melyek Jézus Krisztusról tesznek bizonyságot. A világon már több mint 60 országba utazott, és bárhol járt, ott megjelent Isten dicsősége, hiszen fő üzenete, a dicsőítés és imádat megváltoztatja az atmoszférát. Joshua és felesége Janet világszerte milliók felé szolgáltak személyesen, rádió, tévé, élő közvetítés és egyéb formában. Jelenlegi tartózkodási helyük Kanadában, Ontario, Londonban van 3 gyermekükkel, Lincoln, Liberty és Legacy. A dicsőítés imádat, amit teszek, mivel ez vagyok. Joshua,
amen.
És üzenetem, igen.
Csokrétű a szolgálatom, Erzsébet is mondta. Gyógyítósor következik. Tüneteket, problémákat hagyjátok itt. Nem baj, ha útközben elveszítitek. Én már jártam így. Nem tudom, mikor gyógyultam meg. Újjászületésem után volt. Fájtak az izületeim. Forgó, csukló, és újjászülettem, és utána egyszer csak nem tudom, mikor eltűnt. Egyszer csak azt vettem észre, hogy nincs. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében jövünk eléd, hálaadással, magasztalással és dicsérettel, az Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a keresztbe végzett művét. Hálákat adunk, atyám, a megtört testét, a kiontott drága szent vérét, a bevégzett munkáért. Áradj kenet, áradj kenet, áradj kenet. Köszönjük, atyám, hogy pedig a szövetek feltöltődnek ott egy dicsőségekkel, a gyógyító kenettel, és a beteg testekhez érintve szabadulás, áttörés, gyógyulás, helyreállítás a Jézus Krisztus hatalmas nevében. Amen.
Amen.
Amen. Van-e kérdésetek, bizonyságotok?
A fiaméknál, a Jóvi fiaméknál itt vannak Angliából a rokonok, és két kisgyerekük van, és a nagyobbik fiú, tehát még óvodás, és nagyon eleven. Hát azt láthatjuk, hogy Isten ereje működik, és az Isten pecsétje minden rajta van, amit mi továbbadunk a kezünkkel, és adtam üdvösségkártyát. Ez a kisgyerek mindent összetép, ami a kezébe kerül, akármilyen papír, akármi, mindent összetép. És a Sanci fiam odaadta neki ezt az üdvösségkártyát, és nézegette, így maga elé tartott a szaladgát vele, és nem tépte. Visszavitte a fiamnak, és odaadta neki, nem bántotta. Azt az ugye, egyet nem tészte,
szóval
ez is. Ez olyan bizonyság.
Gyerekeknek élő szelleme van. Csuklóban van gyógyítókenet, meg karban. Ez a célja a gyülekezetnek, hogy épüljünk. Többetektől hallom azt, hogy érzékelítik a gyógyítókenetet hétközben.
Igen.
Akkor ne ijedj meg, és ne zavard az ördögöt, hanem áraszt ki. Hogy angyalok, vigyétek ezt a kenetet a szükségben levőknek. Mai tanításban volt benne, hogy mind jobban megtapasztaljuk az angyalok megnyilvánulását, és most mondod a bizonyságot hozzá. Közben időnk lejárt, megköszönjük a jelenléteteket, hogy a mai estét az Úrnak szántátok, záró énekünk következik, és jövő héten találkozunk.
Add lesz nekünk, Urunk, add legyünk testvéri szívvel, mindnyájan egy gyermeken, roppants a lányra szívünket, szereteted. Hálásoddal megyünk innen el, téged énekelünk, boldog énekel, maradj mindig velünk, ha útra kerülünk, őrizd életünk minden nap. Minden nap dicsérünk, téged jó ura, irámon boldogan, maradj mindig velünk, ha útra kerünk, őriz életünk minden nap, minden nap.
Halleluja! Áldás az Uralnak!